akik péntek esténként szoktuk nézni a Duna TV-ben ezt a Virtuózok sorozatot, egyszer csak azt láttuk, hogy hú, az a hegedűs fiú, az nagyon-nagyon ismerős, különféle még táncházbulikon is láttuk, de a Kultúrpalotában is, komoly zenei előadáson is, jazz zenélésben is, és kiderült, hogy az a fiú a miénk, már mint a vásárhelyi Jakab Roland, a művészeti iskolának a diákja, a híres Jakab Attila népzene prímásnak a fia, de ez most már mind mellékes, mert Jakab Roland TV-ben, a Duna TV-ben a Virtuózokban nem csak hegedült, hanem úgy hegedült, hogy nem tudták őt kiejteni, haladt előre, és már bejutott a közép döntőbe is. Roland, nagyon-nagyon gratulálunk, örülünk, hogy ebben a nagy és nagyon kemény versenyben ennyire jól megálltad a helyed, és akarunk szurkolni 20-án, ugye, amikor egy újabb fordulóra kerül sor, amelyen tovább kellene jutni, még nem a döntő, de hogy tovább kellene jutni. Hogy vagy te ezzel? Mi van benned?
Hát végül is izgulok meg nagy a tét. Az a lényeg, hogy vagyis arra törekszem a legjobban, hogy be tudjak jutni, de végül is egy dologra törekszem, hogy magam adjam. Abból a szempontból értem, hogy magam adjam, hogy ne parázzak és ne izguljak a színpadon, hanem tudjam magam adni, és tudjak felszabadulni a színpadon teljes mértékben.
Mit értsünk még ezen, hogy magad ad? Te egy nagyon ilyen bulis, mozgékony, jókedélyű, szerethető fickó vagy, nem így képzeljük olykor ezeket a nagy, virtuóz, komoly zenészeket. Igen, azt hiszük, hogy csak hogy magukkal vannak, s a hangszerükkel elfoglalva, meg ott a hangokkal. Téged úgy nem így ismertünk, a jazzben, népzenében mindenütt úgy nagyon otthon vagy.
Hát végül is, amiben a legjobban otthon vagyok, az a klasszikus zene, mert ugyebár azzal kezdtem, és azzal nőttem fel. Aztán a népzene az olyan, ez egy olyan dolog, hogy kiskorom óta azt hallgattam, mert ugyebár édesapám prímás, nagytatám harmonikás, nagybátyám zongorista, és nagyon sok népzenét hallgattam világ életemben, és kicsikoromban pedig más, ameddig gyerekdalokat hallgatott, én kalótaszegi hajnalikat hallgattam édesapámmal. Ezek pedig olyanok, hogy ahogy nő az ember, benne marad. És egy ilyen kultusz marad, úgymond, hogy nem úgy vagyok, mint mások, hogy az új slágereket hallgatja, hanem inkább meghallgatok szívesebben egy kalotaszegi hajnalit, vagy egy szép kalotaszegi csárdás, mert az úgy jobban ellazít, és jobban kikapcsol, mint egy modern zene.
Már így születtél, hogy a
zenében.
Hogy én, a mondom, volt.
Én úgy mondom, hogy zenében születtem.
Zenében, de ebben a népzenében, ami nagyon virtuóz és kicsiszolt, és nagyon ízes, miért nem volt elég? Hogy alakult úgy az életed, hogy te tovább akarsz lépni egy másik nagyvilágba, és szeretnél otthon lenni?
Tehát ezzel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy édesapám nem akarta azt, hogy népzenét játsszak. Mert elmondta, hogy fiam, nem neked való, neked más kell, mert te többre vagy képes, és én édesapámra hallgattam. És nem is bánom, hogy ráhallgattam, mert elvégre a klasszikus zenében megtaláltam az otthonom, mert a klasszikus zenével tudod a legjobban kifejezni magad.
Nem a népzenével?
Van, aki népzenével, van, aki klasszikus zenével, ez már szemétől függ. Mindenki, aki otthon érzi magát, azzal a zenei műfajjal tudja legjobban kifejezni magát.
Roland, amikor azt mondod, hogy abban tudod a legjobban kifejezni magad, akkor mire gondolsz? Mit akarsz te kifejezni? Bánatodat, szerelmedet, jó kedvedet?
Végülis ezt akartam kifejteni, hogy a klasszikus zene az egy történet. Hogyha úgy vesszük, hogyha nagyon odafigyelünk arra, hogy mit játszik a szólista például a zenekar kísérettel, és nagyon koncentrálunk a szólistára, akkor nem értjük meg. De hogyha egy kicsit elkezd kalandozni az agyunk, akkor mindenki szemében lejátszódik egy teljes film. Tehát a zeneszerző, amit leírt, azt nem azért írta le, mert neki úgy tetszett, hanem a zeneszerző lelkiállapota szerint írta le, és hogyha megérted azt, hogy a zeneszerző milyen lelkiállapotban volt, és mit akar mondani azzal a zenével, vagy azzal a tétellel, amit jelenleg játszik a szólista, akkor el tudod képzelni ezt a történetet magad előtt, és te alakítod a történetet a zenei vonal szerint.
Igen, ez a te szabadságod benne, hogy beleszűheted a te történetedet.
Igen. Nem csak az én történetem végül is, mert a zenében, a zene az végül is nem mondhatom egy fizikai dolognak. A zene az egy lelki dolog, amellyel embereket lehet kezelni. Tehát nem az a lényeg, hogy nagyon, de nagyon mutasd meg, hogy mit tudsz játszani. Inkább az a lényeg, hogy azzal, amit te játszasz, azt add át az embereknek, és add át azt az érzést az embereknek.
Igen, magát az érzést te hogy fejted meg? Te kapsz egy száraz kottát.
Igen.
Akkor hogy olvasod ki ebből az érzelmet? Vagy ezt te belefantáziálod? Vagy egy tanár mesél erről a zenemű keletkezésről? Vagy ez hogy történik? Hát,
nekem van egy olyan szokásom, hogy mindig, ugyebár amelyik koncert vagy akár versenyművek tetszenek, azokat először meghallgatom. Kedvenc zeneszerzőimtől szoktam általában játszani. Például most vasárnap játszok a Kultúrpalotában a zenei napokon belül Csajkovszki hegedű versenyt, és ugyebár tegyük fel példának, hogy most a Csajkovszkit le akarom játszani. Elsősorban mindig azt csinálom, hogy meghallgatom a hegedű versenyt, végighallgatok minden zenei frázist. Kottát a kezembe veszem, persze új rendek, technikai dolgok kigyakorlom, de közben azt csinálom, hogy a zeneszerző életéről olvasok. Vagy akár megnézek egy dokumentumfilmet róla, és belenézek mindenbe, tehát a korszakokra. És nekem az a lényeg, hogy próbáljam azt átadni, amit a zeneszerző akar azzal mondani. És ezt csak úgy lehet elérni, hogyha megértjük a zeneszerzőnek a lelkét, és át tudjuk élni azt, amit ő élt át.
Hol jössz be te a képbe? Tehát mondod, hogy magad szeretnéd adni a zenén belül, te hol jössz be ebbe?
Végül is ebbe az a nehézség, hogy egyé kell válni a zenével. És tehát az a lényeg benne, hogy azt a szabadságot meg kell tartanod játék közben, de egyben magad is kell add. És ezt nagyon nehéz elérni.
Mondj még erről, tehát be kell azt tartani, és bele kell vidd magad.
Bele kell vinnem magad, tehát a játékot...
Mit akarsz belevinni?
Például én nagyon szeretném, tehát én mondom azt magamról, hogy én egy hiperaktív ember vagyok, tehát nagyon nehezen tudok kifáradni, de amikor kifáradok, akkor nagyon kifáradok.
Imaszul fiatal, és szimpatikus.
És végül is az egyéniségem úgy tudom beadni, hogyha azokat a frázisokat, amit a zeneszerző játékosnak akar, azokat én még próbálom magam szerint kijátszani, tehát olyan természeten, ahogy én vagyok. Tehát játékosan, kedvesen, bájosan, hogyha szomorúságot kell, akkor is egy kicsi játékot, egy kicsi pimasságot belevinni. Így próbálom én átélni az egészet.
Hány éves is vagy te?
18 leszek. Pontosabban 17.
Na hát akkor már nem olyan nagyon fiatal, annál is inkább, mert hogy a felnőtt kategóriában versenyzel, hanem akkor megőrizted ezt a hiperaktív, ficánkolós, nem gyermeki, hanem nagyon nem leterhelt, szabad jellegedet, igen?
Igaz.
Ugye, tehát látom a labdát is ott a lábad körül, hogy van időd, és szeretsz is játszani, focizni, meg így tovább.
Persze.
Láttuk a Duna TV-ben a legutóbbi fordulón, az elődöntőben a virtuózóknál, hogy elkápráztattad a nézőt is, a zsűrit is, de ott maga a zsűri elnök azt mondta, hogy fú, ez nagyon-nagyon jó volt, de ő vizsgán ezért megbuktatna téged, mert hogy nem az zenélted, ami oda le van írva. Mégis tovább juttattak, tehát elfogadták, hogy ez nagyon-nagyon jó és virtuóz, de megbuktatott volna. Ezt hogy értelmezzük?
Tehát végül is a Szenthelyi Miklós tanár úr nem azt akarta kisugározni nekem, hogy a negatív felém, tehát ő ezt figyelmeztetésképpen tette nekem, hogy figyeljek oda ezekre, mert tényleg nagyobb szintű vizsgán ezért megbuktathatna. De viszont lehet, tehát felteszem példának, hogy egy könyvet kiad egy másik kiadó is, és nem ugyanazokkal a szavakkal adja ki, mint ahogy van eredetileg például.
Egy más fordítás.
Igen, tehát azt mondom én is, tehát minden kottából több kiadás van, például Péters kiadás, van Urtex kiadás. És vannak olyan kiadások, amelyek nem annyira jók, vagy talán hamisítványok, és emiatt más hangokat is ír benne. Tehát én a kotta szerint játsztam, én azokkal a hangokkal játsztam, ami be volt írva, de lehet az is, hogy talán az izgulás, mert azért kicsit izgultam, ez az igazság, lehet az izgulás miatt más hangot játsztam, de lehet, hogy a kotta hibája is volt.
Zsűritag, Miklós Erika, ő neki azt tűnt föl, hogy a legnagyobb menetben, kadenciában pimaszul kitekintettél. Ő neked még erre is futotta, hogy kinéztél a fejedből, hogy a zsűri veszi a műsort.
Végül is ez a kinézés úgy történt, elmondom őszintén, hogy ugyebár a hajam belement a szemembe, próbáltam valahogy úgy hát nagyon zavart, és próbáltam hátra lökni a hajam, és az végül is úgy sikerült, hogy a Miklós Erikával pont szembenéztem, és az egy kicsit így leragadtam. Tehát a Miklós Erika, mint személyisége, nagyon kedves nő, és egy nagyon szimpatikus. És mivel hogy jobban megismerhettem, ezért nagyon megkedveltem, és végül is az a kinézés az nem pimasság akart lenni, hanem csak így szembenéztem vele, hogy na, hogy figyeljen meg, hogy veszik, hogy figyelnek rám, vagy pedig csak magamnak játszok.
Uh-huh. Tehát, hogy mindenki nyugodjon meg, hogy a legnagyobb menetben, kadenciában nem akartál vele flörtölni.
Nem.
Jó, hát sokan megnyugodhatnak akkor ettől. Mi volt a legnehezebb az előadásban? Erős, kemény a mezőny nagyon. Ugye több százból válogatták ki azt a
néhányat. A legjobb kilencet.
A legjobb kilencet.
Tehát úgymond nagyon nagy a mezőny, mert nagyon sok jó hangszeres van. Tehát úgymond nagy a konkurencia, mert tudja mindenki a nagy atét, és mindenki nagyon oda teszi magát, és mindenki a legtöbbet hozza ki magából. Például ott van a Váradi Gyuszika, akivel nagyon jó barátok is lettünk. Ő tavaly neki nem sikerült az elődöntő, és emiatt idén újra felkészülve újra jött, és most be is jutott a középdöntőbe. És ugyebár mindenki nagyon nagy ambícióval harcol és gyakorol a bejutásért. Nagyon nagy a mezőny, és nekem végül is az volt a legnehezebb, hogy ugyebár a mű, amit játsztam, nem úgymond egy lelki mű, hanem egy személyiséget akar leírni. Végül is a mű címe az Cigáné. A szerző Maurice Ravel, francia impressionista zeneszerző, aki a cigán kultúrából próbált inspirálódni, és ez szerint írta a művét. Ugyebár kezdődik egy nagyon hosszú és nagyon nehéz kadenciával, amit nehéz előadni. Tehát az impressionizmusról kell azt tudni, hogy már kezdte elhagyni a tonalitást, és kezdett átmenni már a modern hangzásba, tehát a tonalitást meghazudtolva. És ezért a kettő között, a romantika és a modern között volt az impressionizmus, amit nagyon nehéz előadni. És ugyebár, hogy nincs benne semmi lelki dolog, csak virtuóz dolgok, emiatt nagyon nehéz előadni. De hogyha valaki rájön a logikájára a műnek és a frappánságára, és persze a témákat elő tudja adni benne, akkor egy nagyon mutatós mű.
Apáddal, Jakab Attilával, a Prímással szoktatok versengeni, hogy apu, lássalak, Ravelben mit tudsz? Hát
végül is az van, hogy én és édesapám egymás legnagyobb kritikusai vagyunk, ez az igazság, tehát amikor én gyakorolok, akkor jön oda, fiam, vigyázz, mert az ott nem hamis, gyakoroljad lassan, vagy amikor ő gyakorol, akkor én megyek, na, te se játsz, azt tisztán, te is ülj, gyakoros. Szoktunk mi néha-néha így vitázni, de nagyon jól egyezünk édesapámmal, és az a jó benne, hogy nem olyan kapcsolat van köztünk, mint apa és fia, hanem mint két barát, és emiatt nagyon sok dolgot meg tudunk együtt közösen beszélni, és én ezt nagyon szeretem benne, és nem tudom megköszönni az Istennek, hogy egy ilyen apát adott nekem, mint amilyen ő. És tehát nem úgy nézek rá, mint apámra, hanem mint a legjobb barátomra, akinek mindent el tudok mondani, és mindent meg tudok belebeszélni, és akármilyen bajom lehet, mindig tanácsot ad nekem.
Zeneileg akkor nem vetélytársad. Hát klasszikusban nem semmiképp, nem de biztos népzenében...
Nem mondhatom ezt, hogy semmiképpen.
Népzenében elhagy.
Nem mondom azt, hogy semmiképpen. Nem mondhatom azt, mert ugyebár édesapám is a művészeti líceumban végzett, és nagyon sok zenét tud. Nagyon sokat. De mivel, hogy ő a népzenében érvényesült, emiatt a klasszikus zenét úgymond hanyagolta, és ugyebár ő nem gyakorolt nagyon sok klasszikus zenét. Nagyon sokat játszott kalótaszegiekkel, például idősebbik Netti Sándorral. Akkor van a Roma Fest zenekaruk, a Jakab Attila and Gypsy Band, akikkel turnéztak most is Japánban. Tehát ő cigányzenét, népzenét és magyar notát úgymond borzasztóan jól játsza. És na, tehát nem úgy akarom ezt kifejteni, hogy ő nem jobb, hogy én jobb vagyok nála, vagy valami ilyesmi, hanem a két műfajt nem lehet összetenni, ez az igazság, mert mind a kettőnek megvannak a maga stílus irányzatai. De viszont a kettő egymásból inspirálódik. Tehát vannak olyan klasszikus művek is, amelyek népzenéből inspirálódtak, például a Sarasate cigánydalok, annak is az utolsó frázisában egy magyar nota van, megzenésítve, úgymond megzenésítve, hogy klasszikusan hangszerelve.
Ez az utóbbi nem zavar be a klasszikus zenélésbe? Gondolok itt új tartásra, az mégiscsak egy darabosabb, más csuklófekvés, meg stb. A népzenélés, ez pedig egy kifinomult, nagyon virtuóz technikát igénylő játszásmód.
Édesapámnak és a tanárnőmnek köszönhetően az alapoktól függ minden. Tehát nekem édesapám és a tanárnőm alapozott egy nagyon jó alapot. Persze az alap úgy kezdődik, hogy napi szinten másfél-két óra skálázás, utána pedig vonógyakorlatok, új gyakorlatok. Tehát egy nagyon jó bemelegítés, ami az alapok, ami tényleg jelenti az alapokat. Viszont az új tartásra és a csuklótartásra visszatérve lehet helyes tartással is játszani kalótaszegít és akármilyen népzenét is. ne felejtsük el, hogy azok a zenészek, akik ott vannak, és akik tanulták, azok autodidaktikus módon tanulták, úgymond, hogy maguktól tanultak meg, és ahogy ők látták. Ezért nagyon tisztelem őket, hogy nem tanárokkal tanultak, hanem úgy, ahogy látták, úgy megtanulták, és tehát úgy zenélnek, hogy eszem megáll néha-néha. De visszatérve a kérdésre, nem zavar, mert el tudom, tehát végül is el tudom választani a két műfajt egymástól, mert a népzenének is megvan a maga sajátosságos szépsége, és a klasszikus zenének is. És hogyha ezt a kettőt el tudod vonatkoztatni, akkor nincs, ahogy befolyásoljon.
Te sikered mennyiben tulajdonítható a te született, veled született tehetségnek, a kitartásodnak, munkádnak, gyakorlásodnak, temperamentumodnak, személyiségednek? Te hogy látod ezt?
Hát hiszek abban, valaki egyszer azt mondta, hogy a tehetség csak 5%-ot számít.
5 csak?
5%-ot, mert vannak tényleg abszolút nagy tehetséges emberek és tehetséges diákok, de amiatt, hogy nem dolgoztak rá tehetségre, el vannak veszve. Tehát én hiába vagyok tehetséges, hogyha nem gyakorlok, és nem nézek meg mindent, ami a kottában van, és hogyha végül is nem foglalkozok azzal, amihez tehetségem van, akkor hiába vagyok tehetséges, mert nem tudok érvényesülni. A tehetség az 5%, a többi 95% pedig a munka. A munkában persze azt értem, hogy nem az számít, hogy minél többet gyakorolj. Vannak olyan emberek, hogy 8 órát napi szinten legyakorolnak, de még sincsenek sehol, azért, mert nem figyelnek oda, amit csinálnak. És vannak olyan emberek, akik 2 órát gyakorolnak napi szinten, úgy, hogy odafigyelnek, és mindenre figyelmesek, és sokkal többet elérnek azzal, hogy 2 órát gyakorolnak fejjel, mint 8 órát fej nélkül, úgymond. Tehát az a legfontosabb a gyakorlásban és a munkában, hogy fejjel csináld, és figyelj oda mindenre, tehát figyelj vonóhúzásra, billentésre, mindenre figyelj oda.
Roland, végül is mi a célod? Mondjuk bejutsz, bekerülsz, a következő forduló, reméljük és szorítunk neked, hogy átjussál a döntőbe.
Igen.
Döntőbe május 20-án lesz.
Igen,
május 20-án lesz péntek.
Péntek este, 9:30, itthoni idő szerint.
Élőben vagy felvételről?
Ugyebár aznap van a verseny, és este vetítik le, tehát még nem élő műsor lesz, a finálé lesz élő csak. Nem élő műsor, még felvételről megy, de...
Délelőtt lesz a
felvétel. Délelőtt lesz a felvétel, és este a műsor.
És mi neked akkor a célod? Tehát bejutni a döntőbe, mekkora a tét?
Hát ugyebár nagyon nagy a tét bejutni a döntőbe, de nagyon nehéz bejutni a döntőbe, elvégre 9-en vagyunk 3 helyre. És nagyon nagy a mezőny végül is, tehát 9-en vagyunk, 9 nagyon jó hangszeres, teljes művészlélek, nagyon nehéz bejutni, és nagyon nagy harc lesz, ez az igazság. Végül is én csak magam fogom adni, én megteszek mindent azért, hogy jussak be.
Igen, a közönségnek van beleszólása, vagy csak szakmai zsűri dönt?
Ugyebár még most a szakmai zsűri dönt, de ugyebár van egy applikáció, a Virtuózok applikáció, amelyen lehet szavazni mindenkire, ezt le lehet tölteni a Google áruházból, azon lehet szavazni, és vannak nyeremények a versenyzőknek, például mesterkurzusok, koncertek, találkozás egy olyan emberrel, akire nagyon vágyik az a nagyon vágy az a versenyző, hogy találkozzon, ilyen nyeremények vannak, és lehet erre szavazni.
Igen, a fődíj?
A fődíj az ugyebár 12 millió forint, amerikai koncertturné, koncert a Berlini Filharmoniával, a Berlini Filharmonia termében. Ez a fődíj.
Mesélj a játékszeredről, a hegedűről. Tudom, hogy édesapádtól kaptad.
Ja, bár én azt mondom, hogy hegedűvel születtem, és hegedűvel is halok meg. Tehát ezt úgy értem, hogy kicsikorom óta én amellett a hangszer mellett nőttem fel, és ennek már nekem nem csak egy eszmény értéke van, hanem egy lelki érték ennek a hangszernek, mert ugyebár úgy tekintek arra a hangszerre, mint hogyha gyerekem lenne. Tehát nagyon nagy von, tehát nagyon a lelkemhez nőtt, és nagyon a szívemhez nőtt ez a hangszer, mert minden kicsi kiskori, gyerekkori élményem, tudom, hogy mikor történt, és tudom, hogy az a hangszer mindig ott volt, tehát amikor eltörtem a kezem, akkor is a apum hátán volt. Minden, tehát ilyen lelki ajándék nekem ez a hangszer, amire úgy vigyázok, mint az életemre.
De hát ez nem egy paraszthegedű, ez egy koncerthegedű?
Ez nem egy paraszt hangszer, ez végül is egy 1924-es Babos Béla hangszer, egy magyar hangszer, amely Szebenben készült, és ugyebár nagyon nagy hangja van, nagyon erős hangja van, és van sok olyan koncerthegedű, amely nem szól olyan hangerővel, és nem szól olyan lágyan, mint ahogy szól ez a hangszer, amelyet egyesek paraszt hangszernek mondanak. Végül is nem úgy nyilvánul meg, hogy paraszt hangszer vagy mester hangszer. Tehát minden hangszer a maga részén jó. Csak persze kell találni egy hangszerkészítőt, aki felújítja, renoválja és rendbe teszi úgy, hogy annak a hangszernek legyen egy minőségi hangja. És persze nem csak a hangszerkészítő kell odaadja magát, hanem a szólista is, aki játszik azon a hangszeren, ugyebár azért, mert a hangszer legtöbbet a szólistájától függ, azon, attól a személytől, aki játszik rajta, és attól, hogy milyen erővel játszik rajta. És persze a szólista is oda kell figyelni a hangszere, és nem hanyagolhatja el.
Mondod, hogy a gyereked volt ez a hegedű, tartok attól, hogy a szeretőd lesz, ha így folytatod.
Ugyebár, hogyha a jövőre nézzem, majd megnősülök, akkor nem az lesz nekem a fontos, hogy a feleségemmel törődjek, akkor is a hangszeremmel fogok törődni.
Reméljük, hogy nem hallotta a majdani feleség, vagy pedig ő is, vagy pedig rajongod lesz.
Végül is ez a hangszeres dolog, ez egy olyan dolog, hogy minden zenésznek a hangszere a szívéhez nő egy idő után. Tehát én kiskoromban, tehát elsőben, első és másodikos koromban nem nagyon szerettem a hegedűt, ez az igazság, és nem is akartam hegedűs lenni, zongorista akartam lenni, mert tehát nagyon szerettem a zongorát. Édesapám elmagyarázta nekem kiskoromban, persze akkor még nem értettem meg, hogy fiam, hegedülnöd kell, mert arra születtél, és persze ezt az arra születés nem úgy mondom, hogy apum így megmondta, hogy na fiam, te most hegedűsnek születtél, hanem azért, mert ugyebár ő akarja azt, hogy folytassam ugyanazt, amit ő csinál, de nem olyan szinten. És de elsőben, másodikban ugyebár így mentem hegedórára, jaj, megint hegedűre, megint hegedóra, de ez addig történt meg, ameddig az első élményem be nem toppant, harmadikos koromban, nem fejtem el azt a napot, soha, április 12 volt, Székely udvarhelyen a megyei szintű olimpiász. Játsztam Vivaldi Ámon hegedű verseny, Charles Dunklá G-dur darabot, és Mátszász 17-es kapricsot. Tehát amikor ott a közönség úgy megtapsolt, és a díjkioszton így mondták, hogy Jakab Roland Attila első díj 100 ponttal, és megy tovább az országos szintre, így azért kicsit jó, tehát egy ilyen jó érzés ez. utána pedig még az nagyon megfogott, hogy harmadikos koromban játsztam életemben először filharmóniával. Tehát a filharmónia kíséretében ugyan Vivaldi álmon hegedű versenyt, és az az élmény, tehát azt elmondani nem lehet szavakban, az az élmény, hogy amikor így egy teljes zenekar kísér a hátad mögött karmesterrel, és az emberek nézik azt a kicsit törpe gyereket, azt a kicsit duci törpe gyereket, ahogy játszik, és amikor végez, akkor így hatalmas taps, az a, tehát nem úgy mondom, hogy szeretet önt el, hanem rajongás önt el, és az ilyen élmények szerettetik meg veled azt, amit csinálsz. És ez egy nagyon nagy pozitív energia löket, abból a szempontból, hogy sokkal jobban ösztönöz arra, hogy csináld, jobban csináld, figyelj oda jobban, hogy legyél jobb. Persze minden zenésznek és minden hegedűsnek, mondom magamról, vannak ilyen hullámvölgyei, amikor persze így bemegy a völgybe, és nincs olyan ambíció benne, hogy gyakorol, hanem ilyen majd gyakorlok, holnap úgy is megy, mindenki elköveti ezt a hibát, addig, ameddig beüti a fejét, mint ahogy jártam én is, ötödikes koromban. Elhanyagultam kicsit magam, és utána kicsit beütöttem a fejem így vizsga előtt, hogy na igen, mi a helyzet, nem megy annyira jól, de utána rájöttem arra, hogy tényleg a gyakorlás a legfontosabb. Nekem végül is nem az az álmom, hogy most elmenjek és megnyerjem. Persze törekszem arra, hogy nyerjem meg, és vágyom is rá. De a legnagyobb vágyam az végül is az, hogy egy nap ma tudjam megköszönni a nagyszüleimnek, a családomnak, édesapámnak, nagybátyámnak, és persze a hegedű tanáromnak azt, hogy ennyit segítettek rajtam, és támogattak mindenben. És persze, hogy jussak ki egy magasfokú zeneakadémiára.
Igen, mégpedig hová?
Őszintén van egy álmom az, hogy kijutok New Yorkba a Juilliard zeneakadémiára. És addig harcolok, ameddig ezt meg fogom tudni valósítani.
Elődök közül kik jártak oda?
Tehát nagy nevek, akik ott végeztek. Például az egyik kedvenc tanárom, és ugyebár kedvenc szólistám is, akivel egyszer az a vágyam, hogy találkozhassak, Itzhak Perlman. Ő ott végzett. Van egy hegedűs ismerősöm, Artur Kaganovski, ő is ott végzett, és ő szólista, ugyebár. És még van egy hely, ahova nagyon el szeretnék jutni, Moszkva. Moszkvai Zeneakadémia. Édesapámnak a tanárja ott végzett, Leonid Kogán hegedű szólistánál, aki abban az időben talán a világ egyik legnagyobb szólistája volt. És ez az igazság, hogy az orosz iskola a legjobb, és a legmasszívabb.
Csak is ez a komoly zene érdekel? Tehát semmi modernebb jazz zene, vagy ahova még mindig nagyon nagy és nagyon komoly hegedű tudás kell, de mégsem a komoly zene világa.
Hát végül is, ugye azon nem csak a komoly zene érdekel, mert nagyon szeretem a jazz zenét, nagyon szeretem a popzenét, a magyar könnyű zenét, és én a hegedű mellett persze zongorázok is, és...
És énekelsz is.
Na, azt már ritkábban.
Akkor táncolsz.
Nem tudok táncolni.
Tényleg? Nem tudsz csapásolni?
Nem. Nem tudok táncolni. Tehát ezt szokták mondani, hogy egy zenész nagyon jól táncol, de akkor én vagy nem vagyok zenész, vagy nem tudom mi van, mert nem tudok táncolni.
Jó, hát bizonyára. Régen meg fognak tanítani, addig szívatnak.
Na, fiatalság, bolondság, azt szokták mondani. De végül is az van, hogy nagyon érdekel minden zenei műfaj. Mindent meghallgatok, és ami tetszik, azt megpróbálom csinálni. Például nagyon szeretek zongorázni is, és könnyű zenét nagyon sokat játszok zongorán. Tehát a zongorán érzem azt, hogy ott klasszikus zenét nem tudok nagyon játszani, mert ugyebár nincsenek olyan alapjaim klasszikus zenére, és nincs olyan kéztechnikám, amely ebben tudna segíteni. De könnyű zenét azt nagyon sokat szoktam zongorán játszani. Néha-néha van olyan, hogy leülök, és órákat pedig el tudok pepecselni ott a zongorával, és hogy na, gondolkozok, hogy na igen, például Cserháti Zsuzsa Hamu és Gyémán dalának milyen akkordok vannak, hogy is van pontosan, és próbálom kicsit felpörgetni, hogy más akkordokat, más hangzásokat tegyek bele, ami jól szól.
És Roland, példaképnek is úgy nagyon szép üzenet vagy, hogyha az Ákosfalvi Jakab Rolandnak ez sikerülhet, akkor mindenki érezheti úgy, hogy sikerülhet, rajta múlik.
Én ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenki, aki valamit akar és akar harcolni az álmaiért, ne adja fel. És inkább hallgasson a szívére és az elméjére abból a szempontból, hogy csinálja azt, amit szeret, de akkor, hogyha azt csinálja, akkor az álmaiért harcoljon, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez sikerüljön.